Ma, amikor ez a hangfelvétel készül velem, ma vagyok 40 éves. Ilyenkor minden ember egy pillanatra megáll, elcsendesedik talán, és megpróbálja ezt a 40 évet magában felidézni, mi is történt eddig. Vajon sikeres vagyok? Vajon ott dolgozom, ahol dolgoznom kell? Vajon azok a dolgok, amelyek megtörténtek velem, meg kellett, hogy történjenek? Az az ember vagyok valójában, akinek lennem kellett? Nagyon jó fizikai adottságaim révén rengeteg sportot kipróbáltam. Elég jó testalkatra tettem szert. Úgy éreztem, hogy nagyon sikeres vagyok az életben. Nagyon jól végeztem az iskoláimat. Egy örökség folytán elég sok pénzhez jutottam, amit mondjuk a szüleim nem arra akartak szánni, mert én szántam. Megkérdezés nélkül motorkerékpárt vásároltam magamnak. Ez akkor több százezer forint volt. Volt, akinek az éves jövedelme, és nem érdekelt. Úgy éreztem, hogy ehhez nekem jogom van, és büszkén motoroztam a városokban, büszkén mutattam mindenkinek, és úgy éreztem, hogy én egy kiváltságos ember vagyok, mert nekem lehet ilyen. A motort egy fél évig tudtam használni. Először ellopták, azután megkerült, és rá két hétre pedig szinte totál károsra törtem. És semmim nem volt, sem motorom, se pénzem. A motor miatt a szüleimmel eléggé eltávolodott, én úgy hiszem, a kapcsolatunk, de nem tanultam belőle. Ez volt az a pillanat, amikor ejtőn elindultam, mert úgy éreztem, hogy ha nekem pénzem van, jól nézek ki. A barátnők is jöttek egyik a másik után. Megismerkedhettem az ejtőernyőzéssel. Tetoválást is csináltattunk, amit azóta is a testemen őrzök, és ezt egy nagyon jó bulinak tartottam. Aztán katonaként ugye úgy érezhettem, hogy én magam alá gyűrhetem a világot, én küzdősportot tanulok, én repülőgépből ugrálok ki, előttem nincsenek akadályok, én mindent legyőzök. Nekem senkinek a segítségére nincsen szükségem. És aztán jöttek a bulik hétről hétre, a tömérdek alkoholfogyasztás, egyik átmulatott éjszaka a másik után, sőt, összefüggő napok, amikor az alkoholtól azt se tudtam, hogy éppen kinél vagyok, vagy az éjszaka folyamán mi történt velem. Azt éreztem, nagyon jó, nem kell gondolnom a holnapra, se a tegnapra, még a mára se. És ekkor talán először úgy éreztem, a lelkiismeret szólalt meg bennem, hogy mi lesz így tovább. Feri, te kis sportolt vagy, sikeres vagy, vedd a kezedbe a sorsodat. Eddig mindent elértél, amit akartál, mindened megvolt. Autóbuszvezető lettem, szinte 0 kilométeres gyakorlattal külföldre kezdtem járni. Gyönyörű volt, úgy éreztem, hogy megnyílt előttem a világ. Ahogy teltek múltak az évek, sok olyan helyre eljutottam, ahova az arándok csoportok érkeztek. Szerettem ezeket az embereket, talán a gyermekkoromat juttatta eszembe. Olyan nyugodtak voltak, nem kiabáltak a buszon, valahogy mások voltak. És kicsit irigykedve is néztem őket, hogy talán ők valamit tudnak, olyat, amit én nem tudok. Valaminek a birtokába vannak. 2003. augusztusában egy csoporttal eljutottam Medjugorjéba. Az első este, ahogy odaérkeztünk, az volt az érzésem, mintha hazajöttem volna. Ez egy elég érdekes szituáció, mert akkor úgy néztem ki, hogy fülbevaló a fülemben, a hajam feketére festve, elég félelmetes látvány nyújtottam. Az atya, aki velünk jött az úton és kísérte az arándokutat, csak mosolygott rajtam, de ez a mosoly nem sajnálkozó volt, ez a mosoly nem kigúnyoló volt, ő már sejtett valamit. Második nap a hívekkel együtt elmentünk a jelenések hegyére, amit úgy hívnak, hogy Podrobó, ahol a szüzenye megjelent a gyermekeknek. Nem tudom, hogy miért este mentünk, világító eszközök, lámpák után kutatva. Az atya lépett hozzám, megkérdezte, hogy Feri, van egy zseblámpád? Igen, van zseblámpám. Egy feszület volt nálam, amit előtte való nap vásároltam, és ezt a feszületet adtam neki, és ő nem értette. Egy mondatot mondtam, én úgy érzem, hogy amennyi fényt ez áraszt, az a világosság elég nekünk. Ahogy ezt a mondatot kimondtam, utána rögtön, Feri, mit beszélsz te itt össze-vissza? Nem értettem, miért mondom ezt. Az atya megszorította a kezem. Felmentünk a hegyre, ez egy sziklás, eléggé nehezen járható, de én fiatal, erős férfiúként könnyedén vettem az akadályokat. Mondták, hogy van fönt egy szűzanya szobor, csendes elmélkedésbe, mindenki majd meg fogja találni a saját helyét. Jó messze a csoporttól leültem, és csak néztem a csillagoseget, és elgondolkodtam azon, hogy a kisgyermek, aki az édesapjával a templomba járt, mekkora utat tett meg eddig. Hogy juthattam odáig, hogy mindenkit félrelökve, az én dolgaimat előtérbe tartva mindenkin áttapostam, és ide mégis meghívást kaptam. Úgy éreztem, hogy nem vagyok méltó arra, hogy itt legyek, és mélységes mély szégyenérzet fogott el. Szégyeltem az elmúlt éveket. Szégyeltem azt, ha megkérdeznék, Feri, mikor voltál utoljára templomba? Mikor voltál utoljára misén? Mikor gyóntál utoljára? Ezekre nem tudtam volna választ adni. Csak lehajtottam a fejem, és ott a szűzanyának elmondtam azokat a bűneimet, amelyek történtek, és kértem, hogy bocsásson meg nekem. És egyszer csak ez a belső hang azt mondta, ne hozzám gyere, menj a fiamhoz. Ez éles törként hasított belém, hát már a szűzanyának se kellek, kinek kellek én egyáltalán. Felugrottam, nem is néztem körül, nem is néztem, hogy ki lát. Lejöttem a jelenések hegyéről, mélységes mély fájdalmat éreztem. Másnap reggel iszonyatos kánikula fogadott bennünket. Ahogy a Krizsevác aljába értünk, erről azt kell tudni, aki még nem járt Medjugorjeban, hogy a keresztutat csinálták meg ennek a hegynek az oldalában. Újra azt éreztem akkor, hogy miért állok én itt. Nem vagyok méltó én erre. Én, hogy Jézus Krisztus után arra az útra lépjek, amit ő megtett. Mit keresek én itt ennyi szennyel, akik mellettem állnak? Ők minden hétvégén misére járnak. Ők szent gyónáshoz, a szent áldozáshoz járulnak. Én, aki nem tudom, hogy mikor voltam templomba, itt állok. És egyszer csak, talán ebből a töprengésből eszmélve, magam mellé pillantva, egy hatalmas követ láttam. Nem tudnám megmondani a súlyát, de ahogy felvettem, éreztem, hogy ez nagyon nehéz. Nem tudtam, hogy ezt miért csinálom. Mi történik velem? És az egyik lépés jött a másik lépés után, vállamon egy kővel. A szemem sarkából láttam, hogy emberek nagyon furcsán néznek rám, de nem érdekelt. Éreztem, hogy elég furcsa az én életem is, elég sok furcsa dolog történt velem, ez már belefér. Minden stációnál, ahogy megálltunk, ezt a követ le kellett tennem, mert már nem bírtam tartani. Letérdeltem, és sírva imádkoztam, hogy bocsáss meg nekem, Jézus Krisztus, hogy ezzel a sok szennyel a lábad nyomába merek lépni. Bocsáss meg nekem. Aztán, amikor tovább indultunk, újra csak felvettem a követ. És ez így ment végig, fölfele a hegyen, egészen az utolsó stációig, ahol szinte úgy estem be ezzel a kődarabbal a vállam a Jézus Krisztus lába elé. Lehet, hogy sokan kinevettek. Nézd a buszvezetőt, mit csinál. Viszi a követ a hátán. Most már tudom, hogy akkor ezzel a kővel Jézus Krisztus lába elé raktam. Sok sebből vérző életem. Könyörögtem. Uram, fogadj el így, ahogy vagyok. A hazafele úton szegény kollégámnak többet kellett hazafele vezetni, mint nekem, mert bárki csak Jézus Krisztusról, a szűzanyáról csak egy szót, egy gondolatot elejtett, könnyek szoktak a szemembe. Talán ejtett értem egy könnycseppet, ami megtörte ezt a kiszáradt lelket, ami bennem volt, azt a halványom pislákoló életet. Ez volt az az első lépés, amivel gyökeresen megváltozott az életem. Ez az út nem könnyebb, mint a másik, sőt, nehezebb, de tisztább és egyetlen út, ami járható. A határra érkezvén a feleségemmel közölni akartam, hogy én már nem az vagyok, aki 5 nappal ezelőtt elmentem. Hallott, hogy a hangomban valami van. Jól vagy? Minden jól sikerült? Igen, igen, jól vagyok. Gyönyörű volt ez az út. Úgy érzem, mintha valami elkezdődött volna. Micsoda? Nem tudom. Nem tudom még ezt így elmondani neked. Érezte a hangomon, hogy itt valami történt. Budapestre érkezvén elém jött. Nem várta meg, hogy hazaérjek. Átöleltük egymást. És ott elkezdtem zokogni. Mi nem sikerült, vagy mi a baj? Boldog vagyok, mert szeret az Isten. Nem értette. Azon az éjszakán nem sokat aludtam. Nem tudtam, hogy mi lesz így. Egy 36 éves férfi zokog a párján. Kinek kell egy síró férfi? És miért sír? Azért sír, mert szereti az Isten. Másnap én azt mondtam, gyere drágám, menjünk ki ehhez az atyához. Úgy hallottam, hogy Mária halmon van. Fogadott. És nem tudom, hogy miért, amikor megláttam, megint sírtam. Én úgy éreztem, én nem vagyok normális. Péter atya tudta, hogy velem mi történt, látta. Ő volt, aki kopaszra nyírt. Most már másképp nézek a világra. Minden napot egy csodának tartok. Minden napon el van rejtve valami az életemben, egy kis pici kis ajándék. A csodák ott kezdődnek, ha csak valakinek a bevásárló kocsiába nincs egy 20 forintos, te mellette állsz, és az pont nálad van, és odadod neki. Minden nap felünk van, és itt él. Több mint 2000 év óta itt él, és mindenhol kopogtat. Nincs olyan ember a földön, akinél ne kopogtatna. Miért nem állunk meg? Miért várunk a csodákra? Egy kis csend. Bárhol, ahol le tudsz ülni, és beszélgetsz. Ő leül melléd. Csak vedd észre. Ő szeret. Nem úgy, ahogy mi szeretjük egymást. Amikor már nem tudsz mit mondani, és a könnyek végigfolynak az arcodon, akkor talán valamit érzel a szeretetéből. Járt előttünk egy mester a földön, aki megmutatta azt, hogy kellene élni, hogy kellene szeretni. A Szentírás porosodik a sarokban. Gyertyát se gyújtunk, misére se járunk. Éljük az életünket vakon, süketen. És nem értünk semmit, nem értünk. Mi miért történik? Köszönöm neked, atyám, megérezhettem jelenléted. Megmutattad azt, hogy mi az életem értelme. Az első gyónás egy véget nem érő sírás volt. Újra átélni azokat a bűnöket, újra kimondani azt, amit megtettem. Nem is tudtam azt, hogy sok olyan dolgot is megtettem, ami már a szememben nem számított bűnnek. Inkább csak tiszta szívből kértem az Urat, hagyjon egy utolsó esélyt, hogy újra magamhoz tudjam őt venni. És jöjjön a lelkembe. Az érzések váltakoznak egymás után. Vajon megbocsájtott? Most már nem vagyok bűnös? Holnaptól tiszta lappal indulok? Ezek csak a mi gondolataink, mert még mindig nem hisszük el, hogy ő a fiát adta a bűneinkért. Az első gyónás után azt éreztem, ha vétkezem, mintha az én bűneim Jézus Krisztus testére a só lenne. Én vagyok az, aki lesújtok rá korbáccsal. A bűneimmel az ő fájdalmát növelem. Mindenkinek egy az Atya. Tudom azt, hogy az Úr kezében eszközök vagyunk, és ugyanolyan nagy szüksége van neki ránk, mint fordítva. Lehet, hogy sokan a rádióhallgatók közül azt gondolják, hogy úgy változtam meg, hogy már nem tudok semmi világi jóval foglalkozni vagy örülni, de ez nem így van. Megtanultam értékelni a napfelkeltét, a csendet, a hegyeket, a vizet, a levegőt, és megtanultam értékelni azt a csodát, amit az Atya nap mint nap készít el számunkra, csak átsiklunk fölötte. Még nem merjük elhinni azt, hogy Jézus Krisztus általunk jut be valahova. Ő bennünk van, és jön velünk. Az ember gondolhatná azt, hogy úgy érzem, hogy jó útra léptem és vezetnek, nekem már semmi bajom nem lehet, nekem már semmit, úgymond nem kell csinálnom, csak élvezem azt a biztonságot, amit az Atyai kéz nyújt. A gonosz, a rossz ragaszkodik hozzánk, és mindenféle praktikát, mindenféle cselvetést be fog vetni annak érdekében, hogy ebben az Atyai szeretetben minél kevesebb időt tudjunk eltölteni, és minél jobban megpróbál elszakítani. Tudja azt, hogy én emberként mibe voltam a leggyengébb. Mi az, amiben utánam tud nyúlni? Hol van az a pont, ahol fogást tud rajtam találni? Tudom, hogy amíg itt a földön járok, addig nap mint nap ez a harc fogja kitölteni minden napjaimat. Nem könnyű ez az út, de csak ez az egy járható.
Kedves hallgatók! Bagó Ferenc tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Mária Rádió, a lélek hangja.
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsora a teremtett világ védelméről.